nem. Tehát nem is tudom, talán sört ittunk, de abból is csak nagyon módjával. És a János olyan rájellemző, hihetetlen korrektséggel és ezokkal a lakonikus tömör válaszaival azt mondta, hogy azt akarod megcsinálni, hogy igen, jó. És innentől indult el a történet, gentleman agreement-tel, és megvalósult a nyugat ma. És amikor elindult a történet, az engem is nagyon meglepett, hogy akkor azért jól mértünk föl valamit, tehát hogy az olvasó részéről is volt egy vágy arra, hogy szülessen valami 21. századi nagy rész nyugat, de talán egy kicsit a kasság szellemiségét is hordozó új, friss folyóirat, mert amikor volt egy pici zökkenő, ott ugye a harmadik lapszám után, akkor azt éreztem, hogy lényegében az olvasók kikövetelik a folytatást. És ezt én úgy tudtam lemérni, hogy én akkor a Pilvaxnak voltam a művészeti vezetője. És ott én csináltam volt ugye a Pilvax irodalmi pódium, ahol sokan lejártak és szerették, amit ugye rövidítve mindig úgy hívtunk, hogy Pip Show. Aztán ugye ott nagyon sok más játékra és irodalmi és zenei játékokra is volt lehetőség, és a közönség jöhetett. És ugye ettek, ittak, hangulat volt, stb. És kiderült, hogy jé, ő is olvasta a nyugatot, jé, ő is ismeri a nyugat már, stb. És akkor ez alapján eldöntöttem, hogy nem lehet azt mondani, hogy három lapszám után bizonyos financiális gondok miatt akkor leállunk, hanem akkor elkezdünk valami újat. És ez erre futott ki aztán a Nyugat Plusz, ami most már 12 éve létezik.
Most, hogy ezt a kettősséget emlegetted, az jutott eszembe, hogy a nyugat az mindig valami értékrendet képvisel, tehát egy picit a magyar irodalmi életet, irodalmat egy picit fölhúzni Nyugat-Európa felé, viszont az avantgárdot eltolta.
Bizony.
És akkor ugye az avantgárdot pedig pont a kassákkal és a ma lapjával hoztátok egybe, és még egy dolog eszembe jutott nekem, hogy ugye olvastam, hogy ez a Nyugat Plusz, ez egy független, szép irodalmi folyóirat, és most föl kell, hogy vegyek egy papírt, mert idézni szeretnék, és az csak is pontosan. Ez pedig a Nyugatnak a harmadik, tehát a Babicsos korszaka. Szerintem ez egy tételmondat. A Nyugat az marad, ami volt, az írói szabadság őre és mencsvára. Ezt tudjátok a mai napig tartani?
Ez a cél. Ez a cél. Itt is olyan alkotók sorát tudom elmondani, akik közül lehet, hogy néha egyik másik feltétlenül egy kávéházban nem is ül le társalogni egymással, de amikor a Nyugat Pluszról van szó, akkor örömmel. Sőt, bizonyos kapcsolatok szerintem így jó irányt is vettek évek alatt. És ugyanakkor nagyon erős az a stáb, az a csapat, amelyik az első idők óta szinte egybe van. Tehát itt ugye én sorolhatom a neveket, tehát azért a Zalán Tibivel, a Petőc Andrissal, tényleg az első lapszám óta szinte minden számban benne voltak, vagy ha nem, akkor egy-egy maradt ki. És sorolhatom még azt, és amire nagyon büszke vagyok, hogy fiatalok. Mert hogy nagyon sokan fiatalt indítottunk el a pályán, ami a eredeti Nyugatnak is ugye a rendeltetése volt, vagy fontos küldetése volt, és nekünk is ez sikerült. Tehát többen vannak, akik később valamilyen módon ennek a történetnek, illetve az emögött lévő bázisnak, amit ugye az új nyugati irodalmi kör, ennek a munkája, az irodalom szervezői munkája és egyébként révén is valamilyen ismertek lettek, vagy valamilyen módon tovább tudtak lépni, vagy tovább gondolkodtak, és mára elértek valóban valamit. Tehát ez a része is nagyon fontos a küldetésnek, de igazság szerint azért azt kiemelném, hogy és akkor itt megint hagy utalja a kassákra, hogy ha fellapozod akár a mostani számot, vagy bármelyik korábbit, akkor látható, hogy a vizuális költészet mennyire fontos.
Na pont erre akartam oda kapcsolódni hozzád, hogy amennyire kassáknál, a mában, vagy a tedben, vagy a többi folyóiratban nagyon fontos volt az illusztráció, és kora legjobb képzőművészei, Bortnyik Sándortól kezdve Tihanyi Lajosig illusztráltak. És ebben a mostani lapszámban is látom az illusztrációnak a vizuális üzenetét, húzó erejét. És van még egy érdekes illusztrációban, hogy ti használjátok Szimbád figuráját. Mi az üzenete a szimbádi figurának?
Szimbád az szinte minden lapszámban valahol megjelenik. Ilyen értelemben, ugye hát eleve egy mesehős, egy sajátosan a magyar kultúrvilághoz és a pesti, de akár a nyírségi létezéshez, vagy bármihez tökéletesen kapcsolható alak. Ha úgy tetszik maga Krúdy, ha úgy tetszik, nem, teljesen mindegy, beszéletük márai Szindbád gondolatáról is, és sok minden másról is. Én azt gondolom, hogy egy nagyon aktuális figura, és nagyon érdekes, hogy a különböző élethelyzetekbe kerül a mi borítóinkon, illetve a különböző illusztrációkon. Tehát, hogyha visszanézed, akkor volt a Covid idején olyan, amikor maszkba volt Szindbád, végre levehette a maszkot, erre jött egy háború, erre mi történt, hát üzent a borítón, hogy ne háborúzzunk, már hagyjuk a francba az egészet, és ez az a jó, hogy ebben vannak olyan játszótársaim, és ezt hagy emeljem ki, mint például Kisteleki Dóra, vagy Zilahi Nunó, vagy Miske Emő, tehát olyanok, akik kiváló képzőművészek, és ők velem gondolják tovább ilyen értelemben a szimbádi létet a 21. században. És ez szerintem nagyon fontos. Ugye az utolsó két lapszámnál láthatunk egy olyan értelemben saját létezésével is és problémázó Szindbádot, aki hallja ezt a mesterséges intelligenciát, hogy itt valami van, amivel ő, neki valamit kezdenie kéne, és nem biztos, hogy tud. A mostani számban ugye láthatunk egy olyan Szindbádot, aki a tükörútvesztőben a különböző elvárható és kevésbé elvárható portrék és fotók és a mai világnak ebbe a nagyon furcsa összevisszaságába keresi a kiutat. És ugye ezek szerintem mindannyiukra jellemző érzések, pillanatok, és ugye ez a Szindbád, ez így velünk fejlődik, velünk halad tovább.
Az előbb említetted az illusztrátorok, grafikusok között Nonó nevét. Egy fiatal képzőművésznek mit tud ma adni Kassák?
Hát nézd meg azt a képet, ami ugye most megjelent, a mostani Kassák, jó részt Kassák tematikájú Nyugat Plusz folyóiratba. Hát ott ugye azt gondolom, hogy olyan szinten lett általa visszaadva a kassáki létezés, egy annyira különleges, sen az egész kassáki létezést annyira fantasztikusan megmagyarázó, de ugyanakkor mégis egy picit a mesevilágba tartó képet készített számunkra, ami azt gondolom, hogy nagyon jól visszaadja a kassáknak a játékosságát, de közben visszaadja azokat a nagyon komoly gondolatokat, amiket egyébként nem is feltétlenül, tehát azért én szoktam ezt tapasztalni, tehát futok én ezügybe is. Azért a közönségnél például Kassáknál most van azért egy nagy hiány, tehát például az Angyalföld regényéről hát nagyon kevesen tudnak. És én iskolákba, hogyha meghívnak, vagy ilyen bármilyen tanintézménybe, mint kortárs, élő szerző, még sokáig így marad, mint élőszerző jelen vagyok, akkor én mindig próbálom például ezzel a művel megismertetni a gyerekeket is, és az a sajnos azt vettem észre, hogy nagyon ritka, hogy ezt ismerjék. És ezt csak azért teszem hozzá, vagy emelem itt ki, hogy próbálunk ilyen módon is mind Kassáknak úgymond kedvezni, mind Krúdyra visszautalva, Krúdynak a különösen izgalmas szövegeit elővenni, megmutatni, kicsit új fényt adni neki, mert szerintem ez is a feladatunk.
Kassákkal kapcsolatban ebben a lapszámban Bozog Ferencnek van egy írása, egy kicsit belenyúl a Kassák életútba, nem az élet, egy kicsit irodalmilag vagy költészetileg az életműbe is, és valószínűleg ezt is szintén kevesebben tudják Kassákkal kapcsolatban, hogy neki van egy Krisztus képe, még akkor is, ha tudjuk, hogy az életműben hova lyukad ki, nem áll messze a proletár messiánizmustól ez a történet, és itt meglebbent egy szálat, egy gyerekkori kamasz szálat, amikor ő egy temetőben belelő egy Krisztus fejbe, és sok-sok év telik el, amíg ezért bocsánatot kér. Mennyire lehetne ezt jobban megmutatni, ezt az arcát Kassáknak?
Hát én azt gondolom, hogy azért készült ez az esszé, amiről ugye mire utalsz, hogy hát amennyire tudjuk a magunk lehetőségei szerint mutassuk fel, és most ugye erről beszélünk, tehát már megérte. Ennek a írásnak egyébként az a különlegessége, hogy Feri, és ezt kevesen tudják, ferences szerzetes. És hát ez azért egy nagy csavar nyilván a történetben, egy nagyon felkészült könyvtárban dolgozó, nagyon-nagyon sokat olvasó is, és tényleg kutató személyiség, aki ugyanakkor a saját hangját is mindig megmutatja verseibe vagy prózáiba. És most már jó ideje dolgozunk így együtt, tehát hogy időnként adok is neki egy-egy ötletet, egy-egy feladatot, máskor pedig ő hozza a nagy ötletet, és ebben az esetben ennek az írásnak az volt az előzménye, hogy a Angyalföldön, ugye, stílszerűen Angyalföldön csináltunk egy estet úgy, hogy Pap Jánossal, én voltam a szerkesztő rendező, minden est, talán még a szemetet is én vittem ki, mert nem tudom, és ehhez kapcsolódtam én be, vagy kértem fel a Ferit, hogy ő neki van egy jó beszélőkéje, és nagyon jól tudja ezeket a helyzeteket kommunikációval is bírni, mert azért nem mindenki. És úgy gondoltam, hogy itt elfér egy pici elemzés egy 5-6 percben. A közönség erre kíváncsi lehet, hogy ezt ő látja, és sikerült. És ez a mű lényegében odaíródott, vagy odaíródott ennek valamiféle kis első elemzés, és aztán ezt gondoltuk tovább, ezt bontottuk ki ebbe az eszébe, amit most olvashattál.
Egy utolsó kört engedj meg. Irodalmárként, íróként, mi a te személyes viszonyod Kassák Lajoshoz?
Hát amire a legelején is utaltam. Tehát, hogy már a gyerekkoromtól ez így elkapott. Nagyon érdekes. Azt gondolom, hogy ha már beszéltünk egy picit Szimbádról, Krúdiról, és beszélünk Kassákról, akkor kicsit nekem hasonló mindegyik szerzőhöz, mindkét említett szerzőhöz a kapcsolatom, hogy valamikor, valahol nagyon korán kapcsolatba kerültem velük, de nyilván sok mindent akkor én nem érthettem meg ebből, és akkor ezek nekem ilyen rejtvények maradtak, és ezeket én így mindenáron, ezeket a rejtvényeket meg akartam fejteni. Remélem, hogy sok rejtvényt már megfejtettem, gondolom még messze nem mindet, és valahol a Krúdival is, és a Kassákkal is ugyanaz a mániám, hogy sokkal jobban kéne tanítani, sokkal jobban kéne megismertetni. Tehát ezek egészen kivételes értékei a magyar irodalomnak, és furcsa az, hogy egy-egy ilyen tematikus szám, vagy egy-egy ilyen gondolat tudja, sokszor él igazán, vagy ez a fesztivál, aminek nagyon örülök, hogy most létrejött a Bárányi révén, életbe tartani. Szerintem ez az iskolának is feladata lenne, a szülőknek is feladata lenne. Tehát például az Angyalföld című regényt igenis oda kell adni a gyereknek, hogy ezt nézd meg, mert nagyon izgalmas. Én nekem egyébként hasonló lövésem mondjuk Ottlik is. Tehát ugye Ottlikot is így úgy érzem, hogy nincs igazán a fősodorba, ott kéne lennie, és akkor magunk eszközeivel ezt is próbáljuk képviselni. Miközben persze, hát nyilván kortárszerzők elsősorban a saját műveiket írják, de azért az nagyon érdekes, és ez viszont az elmúlt években, én ezt megtapasztaltam, hogy a Kassák is volt már korábban is a történetünknek része, hogy vannak olyan leckék, amit lehet, hogy ránk bíznak odafent, vagy valamilyen módon azt hiszik, hogy kötelező ezek. De az az igazság, hogy én látom, amikor a szerzők azt mondják, hogy hát ezt inkább adjuk. Viszont tudom, hogy milyen szerzők vannak, múltbéliek, akiknek a jelen idejű, amit írtak, ami inspirál minket, amire reagálni akarunk, ami kedves házi feladat mindenkinek, az illusztrátornak, a költőnek, a zenésznek, stb. De ez egy ilyen gyanús galeri. és például Krúdi, Szimbád alakja, Márai művészete, Kassák története és Kassák művei abszolút ilyenek. Tehát inspirálnak és jelen idejűek most is.
Nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, Nyugodt Plusz Szép Irodalmi Folyamat folyóirat főszerkesztőjének, még folyamat egyébként Szabó Zoltán Attilának. Szerintem még maradj egy kicsit itt a Kassakságos Fesztiválon, mert van mit nézni, most már, hogy a Start galériából át is érkeztek a friss amatőr munkák, de nagyon inspirálóak. Még egyszer köszönöm, innen fogjuk folytatni hamarosan a Buda Collection-ből.
inside me dies. 'Cause I know you won't get better, better, better. You'd rather be right than below. The only thing I've understood, nothing's ever good enough. I stumble through the words as they're leaving me. Tremble at the sight of your majesty. And I cut myself.
117 perc. És akkor továbbra is itt vagyunk a Kasságságokon, a Margit negyedben, konkrétan a Buda Collection-ben, a Margit körút 36-ban, hogyha még nincs estére programjuk, akkor bőven ideérnek, mert egyébként majd 21 óra 15-kor fog kezdődni Hoppál Mihály és Pion István koncertje, ami Kassáknak a Ló meghal, a madarak kirepülnek című művét fogják előadni, és aztán utána pedig még egy kis örömzenélés is lesz, vagy legalábbis reméljük, hogy ez egy ilyen remek koncert lesz még egészen utána is, szóval lehet még jönni. De hogy pontosan mi az, ami most itt fog történni, és ugye erről a versről már rengeteget beszéltünk a mai nap folyamán, mindenki megemlítette, szerintem ez az a vers, hogyha valaki Kassákkal foglalkozik, akkor kihagyhatatlan, ez a majd 600 soros szabad vers valójában, úgyhogy most természetesen azokat fogok megkérdezni, akik ezt majd elő fogják adni, Hoppál Mihály zenészt és Pion István költő, újságíró, szóval nem is sorolnám tovább, majd elmondja, hogy ő mi szeretne lenni, hogyha nagy lesz, szeretettel köszöntelek benneteket.
Bocsánatot kérünk, picit technikai probléma, de meg fogjuk oldani. Nagyon röviden megpróbálok gyorsan válaszolni a kérdésre közben. Szóval, hogy valóban, ha Kassákra gondolunk, akkor elsőként a Ló meghal, a madarak kirepülnek című hosszú vers jut az eszünkbe. Azt nem tudom, hogy mindazoknak, akiknek eszébe jut a vers, azok mindannyiszor, ahányszor az eszükbe jut, végig is gondolták a verset, vagy végig is jutottak a fejben rajta. Ez egy érdekes kérdés általában amúgy is a hosszú versekkel kapcsolatban. Nekem mindig új és új élmény elolvasni ezt a szöveget, és ma leginkább mint előadó leszek jelen ezen az estén. Improvizatív dolog fog történni ezzel a verssel. Misivel ketten egymásra próbálunk hangolódni minél inkább, egymást figyelve, én az ő zenéjét, ő az én hangomat, és hát mi is kíváncsian várjuk, hogy mi fog ezzel történni. Már csak azért is, mert mondom, nekem minden egyes alkalommal más és más olvasat jön ki a szöveg végére. Egészen másként érzem magam olvasás közben, és egészen más pozícióba helyezkedem bele minden egyes alkalommal, amikor újra olvasom. Szerintem ez a szövegnek az egyik legnagyobb értéke, hogy nem lehet, és talán nem is kell eldönteni, hogy ez egy dühös vers, ez egy szomorú vers, ez egy ironikus vers, ez egy történetmesélő vers, ez egy avantgárd vers, ez egy őrült képekkel dolgozó vers. Szóval nem kell ezt eldönteni, egyszerűen a hatás alá kell kerülni, és akkor működik önmagától. Szerintem ezt fogjuk hallani bő 3-6 órában, nem igaz? Nyilván szerintem olyan 30 perc lesz körülbelül amúgy, amíg felolvasódik, és a megfelelő zajok, és zörejek, és hangok el fogják hagyni Misi hangszerét, akinek most át is adom az volt.
Én is köszöntöm a hallgatókat, jó estét kívánok, Hoppál Mihály vagyok, zenész, és hát itt a kávézónál, a pultnál beszélgettünk arról, hogy a magyar költészet, meg egyébként úgy alapvetően a magyarság és a legek nemzete, és én mondtam, hogy a világ legrövidebb verse is magyar, ami egy szó, ugye, a tojás éj, ami Vörös Sándor verse, aki ugye hát mondtuk azt is, hogy az a Vörös Sándor szerint a szabadabb művészeti forma, amikor a történet, vagy az élmény, vagy a rím, vagy az érzés, vagy az érzelmek a mi fejünkben születnek meg. Mi írjuk ezeket meg. és hát egy ugyanilyen leg lesz ez, úgy szerintem a világ egyik leghosszabb szabad verse ez. Nem tudom, nem értem le, most csak így egy kicsit nagyvonalúan a párhuzam kedvéért mondom ezt, és fogadjátok el nekem, hogy akkor vegyük úgy, hogy ez a világ leghosszabb szabad verse.
Mondjuk azt, hogy a világ legfontosabb hosszú verse.
Nagyszerű, sőt, tovább pontosítom, lehet, hogy nem a leghosszabb, de a leghosszabbak közül az egyik legfontosabb. Tehát szerintem ennél közelebb nem tudunk. Igen. Igen, és én szerintem én úgy kerültem be ebbe a Ági fejébe, hogy egyrészt elolvasta a Vörös Sándor legrövidebb versét, másrészt pedig hát én azért szoktam improvizációval kísérni mozgásszínházat, szoktam improvizációval támogatni improvizatív gyerekszínházat, szoktam kísérni felolvasást, és ezekben hát igen gyakran előfordul az, hogy nem próbálunk direkt azért, hogy ezeknek az új és egyre spontánabb értelmezéseknek, az itt és mostnak egy kicsit engedjünk, és engedjük azt a flót, ami ilyenkor remélhetőleg megjön, vagy elindul, és egyébként örülünk neki, hogyha elindul. Tehát, hogy ez egy olyan dolog lesz, ami, tehát hogyha Kassák lett volna, szerintem a legnagyobb, hogy mondjam, ilyen performer, vagy improvizatőr ebben a dologban, tehát ugye a 70-es, 80-as években voltak ilyen avantgárd, meg ilyen neo-avantgárd, meg ilyen underground dolgok, hogy művészeti műfajok találkoztak, és zenére festettek, meg zenére csináltak valamiféle mozgásszínházat, és mind a kettő egy ilyen impulzitív dolog volt, vagy mind a három. És hát ezekben szerintem Kassák egészen zseniális lett volna, és biztos, hogy fürdött volna, úgyhogy egy kicsit az ő tehát, hogy mondjam, tehát egy kicsit szerintem de azért van valami ilyen szexi ebben a szabadságvágyban, ami Kassákban van. Tehát van valami ilyen megfoghatatlan ebben, hogy ő mi mindent csinált, és ilyen, hát mondjuk ki, ez egy könnyedséggel, tehát amellett, hogy könnyeden mond súlyos dolgokat, és szerintem azért vagyunk itt mi, mert Ági azt gondolja, hogy mi szeretjük az ilyet, vagy bennünk is van valami hasonló, hát reméljük, hogy nem fogunk kudarcot vallani, és megfelelünk ennek valamennyire. Köszönöm.
Kassák maga is azt mondja, hogy ő azért tudott ennyi mindent csinálni, mert mindent, amit csinált, azt szeretett csinálni. Amikor itt számadást tartott, hogy most akkor tulajdonképpen tényleg, hogy fennébe férte ez bele az életébe, akkor ő is erre jutott, és pont vetítették azt a tévéfilmet, ahol még Kassák lehetett élőben látni Kassákot, és hihetetlen mennyire fiatal volt, energikus, tehát elképesztő. Úgyhogy pont, amit ti is mondtatok, hogy nem érdemes azzal görcsönni, hogy az ember elolvassa, meg magyarázza, értelmezi, mert hogy minden alkalommal újat fedezel fel, mint egy jó ismerős való beszélgetésben, ugyanazt a témát már megszól végigrágtátok, és még mindig tudunk újat mondani egymásnak, és kicsit ilyen nekem Kassák is, hogy így folyamatosan hozzá lehet nyúlni, mert soha nem unatkozol vele.
Annyira nem, hogy én laktam Kassák Lajos utcában, a 13. kerületben, és szóval minden, ami ott történt a környezettel, az konkrétan kassáki groteszk avantgárddá vált. Tehát, hogy nem tudom, a locsolórendszer az út mellett nem a gyepet pázsított bokrokat, a gyepet locsolta, hanem a világítót, a